Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról.
A mesterséges intelligenciát ma leginkább fenyegetésként látjuk a közbeszédben. De ebben a gépesedni látszó, szinte már követhetetlenül gyorsan változó világban a fennmaradás, a fejlődés kulcsa mégiscsak az ember, persze nem csak a cégek életében, de a kérdés talán itt vetődik fel a legélesebben. Mai vendégem éppen a mesterséges intelligenciát használja arra, hogy a cégek életéből ne tűnjön el, sőt, növekedjen az emberség. Az általa kifejlesztett szoftver az eddig vezetői kiváltságnak számító, a személyes és a szakmai fejlődést támogató coachingot teszi elérhetővé a cég minden munkatársa számára. Mivel radikális újdonságról van szó, felvetődik a kérdés, elfogadják-e majd az érintettek, és nem egy pótszernek, emberhelyettesítő megoldásnak vélik. Van ebben annyi potenciál, hogy vállalkozást is lehet rá alapítani?
Az új módszer egyik pionírja, Szirtes Hajnalka, szervezetpszichológus mesél nekünk erről. Szervusz!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Szóval, tényleg a tech age-ben vagyunk? Mindenféleképpen? Mert ezt nagyon sokszor mondjuk, de én ebben nem mindig hiszek.
Tulajdonképpen most már nem is a tech age-ben vagyunk, hanem lépünk tovább, és most már a mesterséges intelligencia forradalmáról beszélünk, tehát nyilván ez ugye a hangsúlyokat jelenti, hogy magának az AI-nak a fejlődése, az okosodása, az kezdi most már elérni azt a mértéket, ami tulajdonképpen arról szól, mert nem csak a fizikai munkának a szervezése, kivitelezése skálázható és automatizálható, hanem a magának az emberi agynak, a szellemi tevékenységeknek is egy javarésze most már tulajdonképpen egyfajta ilyen automatizációba került be. Tehát, hogy ez már a jelen.
Hú, ez azért rosszul hangzik.
Nem mondok, de van egy magyar startup például, akik most kaptak, ha jól tudom, a számodban nem vagyok pontos, de talán 1 milliárd forintnyi befektetést, ők könyvelői szoftvert fejlesztenek. Tehát ez azt jelenti, hogy a Magyarországon dolgozó 40 000 könyvelőből tulajdonképpen több mint 60%-a egy pár éven belül, hogyha ezt a szoftvert elkezdik alkalmazni a cégek, akkor nem lesz szükség a relatív folyamat alapú skálázható könyvelői feladatra, hanem valami sokkal többre, értékesebbre, komplexebb szolgáltatásra lesz majd pluszba igény. És ugye a mesterséges intelligencia forradalma, ez pont erről szól, hogy minél pontosabban lemodellezzük és megtanítsuk a gépet arra, hogy hogyan működik az emberi agy, sőt azon túl. És ugye a szingularitás hívei már arról beszélnek.
Mi ez a szingularitás?
A szingularitás ugye az azt jelenti, hogy amilyen sebességgel fejlődnek ezek a gépek és a mesterséges intelligencia, ennek a sebessége el fogja érni azt a platót, azt a szintet, amikor az emberi agy felfogó képessége, hogy mi zajlik ezekben a gépekben, miért olyan döntést hoznak, amit, azt már nem fogjuk tudni nyomon követni.
Közbevetem, hogy egy talán svájci filozófus Sorel azt mondta, hogy már rég, hamarosan ő a 21. század mondta, de szerintem már elérkeztünk abba a korba, hogy már rég nem értjük a világot, csak használjuk.
Igen, ez is benne van. Most már nagyon sokan konkrét dátumot is meghatároznak. Többen 2029-re detaljálják azt a dátumot, amikor tulajdonképpen az AI-nak a működése már egyáltalán nem lesz le nyomon követhető az emberi aggyal. Úgyhogy ez az egyik része, de ami ez így eléggé ijesztően hangzik. De a kérdésed másik felére válaszolva, ugye eredendően az egész automatizáció és a mesterséges intelligencia fejlesztés az azért indult el a világban, hogy az emberi életet könnyebbé, kényelmesebbé, sokkal színesebbé tegyük. Na most ez egy nagy kérdés, ugye már erről is világszintű diszkusszációk zajlanak, hogy vajon hogyan fogjuk szabályozni ezeknek a folyamatoknak a kimenetét. Magyarán ki fog arról dönteni, hogy egy mesterséges intelligencia milyen döntést hozhat, és az elindulhat-e a világba. Mondjuk nézzünk egy nagyon konkrét példát, most ez a példa jutott ugye eszembe, hogy most már az is megtörténik, hogy háború kapcsán stratégiai lépéseket maga az AI tervez meg, az már nem emberi tervezés kérdése, de a jóváhagyás, hogy az indulhat-e, az még emberi kézben van. Na most egyre több olyan folyamat kezd egyre komplexebbé válni, hogy nem feltétlenül lesz szükség arra, hogy emberi beavatkozás legyen. Ugye Yuval Harari, az izraeli történész beszél arról, hogy az emberiség történetében ez már ugye a negyedik ipari forradalom, és mindegyik ipari forradalom óriási változtatást ért el az életünkbe. Megváltozott az egyszerű átlagembereknek is az élete, hogy mihez fértek hozzá, az egészségszolgáltatás, mennyire lett kényelmes az élet, mennyire lett biztonságos, stb. Minden egyes ilyen ipari forradalomnak a változás mértékét azt mondják, hogy tulajdonképpen összeadva még sejteni se sejtjük, hogy a mesterséges intelligencia forradalma mekkora változást fog elindítani az életünkbe. És ez pont emiatt van, mert igazából még most egy darabig rálátunk ezekre a folyamatokra, hogy mi zajlik, mi alapján tanul maga a mesterséges intelligencia, de valószínű pár éven belül az emberi agy képessége az tulajdonképpen felüléri ezt az egészet. Na és ugye Yuval Harari mondja azt, hogy ugye ebben az a veszélyes, hogy a korábbi ipari forradalmaknál az ember a kontrollt a kezéből nem vesztette el. Itt viszont ez a forradalom már olyan eszközöket, technológiai eszközöket hoz létre, ami teljesen önállóan tud végig gondolni helyzeteket, döntést hozni és el is indítani. Úgyhogy igazából azt gondolom én is, egyetértek azokkal a nálam sokkal okosabb gondolkodókkal, akik azt mondják, hogy ez így rajtunk múlik, hogy mire akarjuk felhasználni, és akkor itt jön be ennek a filozófiája, hogy igen, az atombombát se arra terveztük, hogy egymás ellen fordítsuk, vagy magunk ellen fordítsuk ezt a dolgot, hanem egy olyan energiát akartunk felfedezni, amivel sokkal nagyobb volumenű dolgokat lehet megmozgatni. Az, hogy egyébként az ember ős természetében van egy negatív tendencia, hogy pusztítani mindig akar. Agresszió az nyilván egy ősi velünk született.
Vagy inkább hatalmat gyakorolni.
Ezek összefüggenek, mert ha nyilván pusztítani azért akarok, mert hatalmamat akarom meg a kontrollt megélni. Tehát,
katonáknak van egy jó szava erre, bár egy kicsit eufemisztikus katonai értelemben, de azt mondják, hogy erőkivetítés.
Szépen hangzik. Igen, szerintem tulajdonképpen erről szó, hogy...
És pontos.
Szóval ez egy ősi természeti képességünk, ami, ha csak azt nézzük meg, hogy mondjuk amikor az anyukánk pocakjába megfogamzódunk, és elkezd a testünk növekedni, és a sejtjeink szaporodni, akkor az agyunknak a leges-legelső területe, ami kialakul, kifejlődik, az tulajdonképpen az amigdala, ami felelős a szexuális és az agresszív tendenciákért. Tehát ez a legősibb olyan ösztönünk, ami rögtön kialakul. És itt ugye az a nagy kérdés inkább, hogy a mesterséges intelligenciának az előnyeit, azt mire használjuk, miben kérünk segítséget. És ilyen módon például mondjuk egy AI alapú chatbot coaching, az tud abban segíteni, hogy ugye ezek a tréningek, a workshopok, kvázi a kiváltsága, hogy fogalmazzak így, az legfőképp a szellemi kollégáknak a területe volt eddig. Fizikai munkásoknak nagyon ritkán szerveznek a cégek bármilyen ilyen típusú képzést. Így van, vagy ha szerveznek, akkor leginkább valamilyen feladathoz, munkához kapcsolódik, hogy egy bizonyos dolgot sokkal ügyesebben, gyorsabban végezzenek el. De azzal nem nagyon foglalkozik senki, hogy mondjuk akár a fizikai munkásoknak is, ugye nekik is van lelkük, nekik is van egy személyiségük, amit lehet fejleszteni, és azon túlmenően, hogy mondjuk lehet, hogy szalagsor mellett egy monoton munkát végeznek, lehetnek innovatív gondolataik, amiket esetleg érdemes meghallgatni. Szóval erre a területre ad egy nem nagyon áldoznak a cégek, vagy még nem. Mert nyilván ugye a tréning és a workshop, most egy kicsit magam ellen is beszélek, de hogy ez relatív, elég költséges szórakozás ahhoz, hogy ezt tulajdonképpen nagyobb mértékben vegyék igénybe a cégek. Ugye jellemzően a multinacionális vállalatoknál olyan magas szintű elvárások vannak, és olyan profin kidolgozott mérőrendszer, hogy ott a vezetőknek felelőssége, kötelezettsége az, hogy a csapatukba tartozó embereket a lehető legjobb szintre hozzák, a potenciáljukat kihozzák belőlük, fejleszik, amit csak lehet, tehát, hogy ne csak egy droid, most elnézést a kifejezésért, de ne csak egy olyan kolléga üljön az irodába, aki elvégzi a feladatát, és utána eldob mindent, hanem valami plusz értéket, valami plusz kreativitást tegyen bele. És tulajdonképpen a chatbot coaching... Ez nyilván majd kiderül, tehát ha 3-4 év múlva beszélgetünk, akkor már sokkal több adatot fogok én is rendelkezni, remélem, meg nyilván a piac is, hogy ez a módszer, hogy egy bizonyos részét, ezt nyilván teljesen nem lehet egy coaching folyamatot, vagy akár egy pszichológussal való történő beszélgetést egy az egybe automatizálni. De abban viszont tud költséghatékony segítséget adni, hogy ez mindenkinek elérhető legyen.
Na de egy chatbotról beszélünk, és szeretik ezt az emberek? Tehát egy robotról, automatizált válaszról, azt tetszeni fog nekik?
Megmondom őszintén.
Olyan, mint egy ügyfélszolgálat.
Ugye az a fázis, ahol mi is most tartunk, az tulajdonképpen arról szól, hogy ugye a chatbot egy ilyen automatizált kérdez-felelek rendszerbe működteti ezt
és
a coachingot.
És azt válaszolja, amire
most
megtanították.
Így van, igen. Na most, amikor ez az egész ötlet anno a fejemben, nem tudom, megszületett jó pár évvel ezelőtt, akkor tulajdonképpen az ötlet onnan jött, hogy ugye sok évnyi, több mint 1000 órányi coaching tapasztalat alapján felfedeztem azt, hogy ugye vezetőkkel dolgozom, tehát az ő esetükben történt ez meg, hogy teljesen mindegy volt, milyen iparágból jön az illető, hány éves férfi, nő, ezek mind nem számítottak. Szinte mindenkinél kiderült, hogy jól beazonosítható úgynevezett ilyen lelki triggerpontok, azok, amik driverelik, amik forszírozzák vagy menedzselik bennük azokat a képességeket, amik nagyon sokáig hoznak a konyhára, és utána akadályozó tényezővé válnak. Mondok egy példát, ilyen mondjuk a maximalizmus. Az nagyon sokat hoz a konyhára, szeretik a cégek, ha valaki maximalista kolléga, mert nyilván extra produktumot hoz, 100%-on felül teljesít. Hát igen, ám, de ha az illetőnek az életét nézzük, hogy valójában abban ők tényleg kiteljesedik-e, vagy ez egy állandó megfelelési kényszer, és ez nem ő valójában, ő csak megfelelni akar valaminek, és azt hiszi, hogy attól ő többé válik. Szóval, hogy én ezt fedeztem fel a vezetőknél, hogy mindenkinél eljön egy x év múlva az a pont, amikor elfárad ettől, ezektől a triggerektől. Na és ezt mintázatot felfedeztem, hogy ez jól beazonosíthatóan körülbelül 8-10 ilyen minta. Csak mindenkinek másképp alakul az élete, máshova viszi ezeket a triggereket. És akkor jött az ötlet, hogy ha ezek jól beazonosíthatók, akkor ez nyilván skálázható. És tulajdonképpen a jelenlegi szoftvernek a tartalma, az most még ugye az MVP fázisában van, tehát hogy megszületett maga a terméknek az alapkonstrukciója, most teszteljük, próbáljuk, validáljuk, hogy hogyan működik, de ez tulajdonképpen arról szól, hogy egy olyan automatizmusba lép be a felhasználó, minthogyha ha velem beszélgetne. Konkrét kérdőívet kap a legelején, hogy beazonosítsuk, hogy mik a fejlesztési pontjaik. Nyilván ez adott, ugye ez a tapasztalatomból jön.
Mindezt a Viberen, ugye ezért tegyük
igen,
hozzá.
Igen.
Ez csak zárt, tehát a platform a Viber, oké? Okay?
Igen. Akkor talán egy mondatként, hogy honnan jött ez az egész. Ugye maga a szoftver ötlet tavaly nyert a Viber Rakuten pályázatán, női vállalkozóknak szóló pályázatán a 3. díjat elnyerte. És a díj tulajdonképpen az volt, hogy egy nagyon sikeres magyar IT cég, a Talkabot, akik ugye AI chatbot fejlesztéssel foglalkoznak.
Jártak nálunk.
Így van, igen, oké. Ők vállalták, hogy beillesztik az egyik rendszerükbe, és elérhetővé teszik ezt az ötletet. Úgyhogy tulajdonképpen most egy évig a Vibernek és a Talkabotnak köszönhetően tudjuk ezt kipróbálni, vagy kipróbálhatja két hónapig bárki ingyenesen.
Szóval visszatérve, kap egy kérdőívet a tréningezett.
Így van, kap egy kérdővet az illető, amivel beazonosítjuk, hogy, és nyilván ez ugye
felmérés, tudod?
Ez egy felmérés, igen. Hogy mik lehetnek a gyenge pontjai, mire szeretnénk őt, miben szeretnénk őt támogatni. És akkor abból jön egy eredmény, ennek az eredménynek az alapján kap egy listát a következő fázisban a felhasználó arról, nagyon konkrét élethelyzeteket, ezek jellemző munkahelyi szituációk, hogy válogassa ki, hogy ő most találkozik-e bármelyikkel? Ő szenved-e bármelyiktől? És akkor kiválasztja, amelyik neki éppen aktuálisan a fájdalompontja, vagy amivel dolgozik, és amit szeretne fejleszteni, és utána nagyon konkrétan arra kap egy instrukciót, hogy na azt egy hétig kezdje el gyakorolni, nézze meg a változást maga körül. Tehát ez egy nagyon praktikus, nagyon gyakorlati, kézzel fogható segítség. Ugye nyilván a skálázhatóságba jelenleg még ez fér bele. De középtávon a terv nyilván ugye az, hogyha megfelelő mennyiségű adatunk lesz, akkor az AI segítségével tulajdonképpen szeretném majd azt elérni, hogy ez sokkal tágabb, sokkal színesebb legyen, és sokkal élethűbb beszélgetésre adjon lehetőséget. Értelemszerűen azt a szintet elérni, hogy négy szem közt ülünk egy pszichológussal, vagy egy coachsal, vagy egy bizalmi emberrel, akinek megosztjuk a dolgainkat, az soha, remélem, soha nem fogja elérni. De hogy azt a szintjét, ami mondjuk egy praktikus hétköznapi életbe tud egy napi szintű segítség lenni, akár egy monitoring, abban viszont tud segíteni. És ez az ötlet onnan jött még, hogy ezt az ügyfeleim jelezték vissza, hogy két coaching ülés között sokszor ugye beszélgettünk problémahelyzetekről, átbeszéltük, hogy mit, hogyan lehetne jól megoldani, gyakorolja. Én ezeket házi feladatoknak hívtam. És két ülés között sokszor jelezték azt vissza, hogy két hét szünet volt, és nem fogtad a kezem. Ami én azt gondolom, hogy nem feladat a sem pszichológusnak, sem coachnak, de hogy ebből éreztem azt, hogy nekik erre igényük lenne. És tulajdonképpen a jelenlegi fázisa ennek a szoftvernek most egy ilyen felkarolós, kézfogós támogatás gyakorlati lehetőség.
Ahhoz járó hozzá, és ezt jól említetted, mert sokat beszéltél interjúidban a szervezetfejlesztés során a pszichológiailag biztonságos munkakörnyezet. Nekem ez nagyon tetszett egyébként, mert nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki nagyon fesztivál hangulatba érkezik a munkahelyére, de azt jelentheti, hogy beszélhet arról, hogy mi tetszik neki, és arról is beszélhet őszintén, hogy mi nem tetszik neki. Nem kell attól félnie, hogy kritikai megjegyzésért jogtalan támadás vagy méltatlan támadás éri. Sőt, talán azt is jelentheti, és ez nem tudom, hogy mennyire elterjedt a magyar cégeknél, hogy valójában csak a teljesítmény számít. Ami valószínűleg egy nagy előrelépés lenne a gazdasági életben, hogy vagy a szervezeti életben, hogy mindenkit alapvetően a teljesítménye alapján ítéljenek meg, és ez alatt nem csak azt értem, hogy mit tesz le konkrétan az asztalra, hanem azt is, hogy képes-e a nagyon egyszerű szóval emberséges lenni a kollégáival. És ezt mindjárt tudjuk, hogy mit jelent.
Abszolút, és jól megfogalmaztad, ez nekem tetszik, ez a nagyon emberséges. Mert hogy a pszichológiailag biztonságos munkahely, erről egy kicsit nekem az a véleményem, még akkor is, ha pszichológus vagyok, hogy néha túldimenzionálunk dolgokat. Tehát, hogy ez túlerős ez a kifejezés, mert hogy ez arról szól, mintha valami egy ilyen mesterséges dolog lenne a cégeknél. Valójában ez tulajdonképpen az, hogy viselkedjünk egymással, empatikusan, odafigyelően, megértően, mert egy közösség tagjai vagyunk, együttműködünk. Ha konfliktus van, akkor használjuk az érzelmi intelligenciánkat, üljünk le és beszéljük meg. Hogyha valamilyen érzelmi elfolytásaink vannak, akkor legyen platform lehetőség arra, hogy megosszam a főnökömmel, ne éljen bele vissza, se a kollégám adott esetben. Szóval, hogy ugye ezt nevezzük pszichológiailag biztonságos környezetnek, hogy nem kell attól félnem, hogy az, aki vagyok, vagy amilyen vagyok, az támadás éri csak azért, mert az vagyok, meg olyan vagyok, amilyen. Ettől még ugye elvárásokat támaszthat velem szemben a cég, és támaszon is.
Sőt,
azért vagyunk egy munkaszerződésben, hogy oda-vissza adjunk egymásnak dolgokat, de sajnos, és akkor behoznék egy másik szempontot, hogy mióta az ember létezik, hiába egyre műveltebbekké válunk, egyre inkább kinyílt a világ, és bármilyen tudást bármikor meg tudunk szerezni. Sajnos az úgynevezett kognitív torzításai az emberi elmének, amit a pszichológia lassan 50 éve kutat, az itt van, létezik, velünk van és működik.
Mit jelent ez a szakszó?
Ez a kognitív torzítás, ez azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk, nagyon sokféle torzítás van, mondok egy példát, mondjuk a megerősítés torzítás, az azt jelenti, hogy van egy hitrendszerem, van egy véleményem valamilyen dologról, és csak azokat az új információkat, embereket, videókat, helyzeteket, bármit gyűjtök be, és ezekre mondok igen, amik megerősítik ezt a hiedelmemet. Speciál például a Daniel Kahneman, ugye ezért kapott Nobel-díjat pszichológus matematikusként, mert ő az egyik ilyen torzító mechanizmust 30 évig kutatta, és ez a mechanizmus például nagyon erősen hat arra, hogy hogyan hozzuk meg akár pénzügyi területeken, befektetésekben a döntéseinket. A másik része, hogy nyitott vagyok-e arra, hogy nem egyezik a hiedelmemmel vagy az én véleményemmel, de meghallgatom, menjünk tovább, elgondolkodok rajta, még tovább menjünk, lehet, hogy megváltoztatom a véleményemet. Ehhez ugye már a személyiségnek is kell egy olyan nyitottsága, egy olyan rugalmassága, egy olyan befogadó képessége, ami, hogyha nagyon patriarchális családból jövök, ahol kialakított rendszerek vannak, fekete-fehérben gondolkodunk, csak jó meg rossz dolgok vannak, nincs szürke zóna, vagy hogy mondjam, nincs szürke átmenete, vagy az 50 árnyalata a szürkének nem létezik, akkor tulajdonképpen ez még inkább ráerősít erre a kognitív torzításra. Ugye a pszichológiailag biztonságos munkahely az tulajdonképpen azt jelenti, hogy lehetőségem van ezeket a szürke árnyalatokat kitenni, megmutatni, ez elfogadásra kerül, tudunk róla beszélni, és akár közösen tudjuk alakítani. Tehát van egy ilyen rugalmasság a személyiségben is, meg egy odafigyelés nyilván.
Ez olyan ideális világ.
Nagyon.
Mert azon gondolkoztam, hogy miért ment ez félre? Hiszen egy cég arra alakult, hogy együtt az emberek valami olyat csináljanak másoknak, ami nekik kell. ami nekik jó, és ezért megélnek. Tehát a modell végtelenül egyszerű.
Szóval induljunk ki onnan, hogy ugye bármilyen pici vagy nagy vagy közepes a cég, ahol dolgozom, vagy ami az enyém akár, vezető, az, hogy a vezetőnek a személyisége XY, Kis Pista, Nagy Géza, mint vezető, de kis mögötte a Pista vagy a Géza, személyisége mennyire kiforrott, mennyire kidolgozott, mennyire van tisztában a torzításaival, mennyire van tisztában a játszmáival, mennyire van tisztában azzal, hogy valójában tényleg objektíven lát-e dolgokat és ítélkezik. Ha ezekkel nem nagyon foglalkozik, és nekem az a tapasztalatom, hogy az idősebb generációjú vezetők 50 fölött nem nagyon foglalkoznak ezzel, mert ugye, ha most csak a históriát vagy a történelmet nézzük...
Ez a klasszikus mondás, ez munkahelyét nem barátkozni
így van, pontosan.
Kell.
Tehát ugye nyilván egy olyan rendszerből jövünk az elmúlt 50 évből, ahol nagyon erősen patriarchálisan gondolkodunk, feladatok voltak, ezt végre kell hajtani, és egyébként az, hogy valakinek ez tetszik, vagy nem tetszik, jól érzi magát, vagy nem, szépen vigyen haza a küszöbön kívülre, az senkit nem érdekel. De igazából valójában ez egy hamis működés volt, mert a felelősségvállalást azt nagyon erősen csökkentette, vezetőben, kollégákban egyaránt. Egy, kettő. Maga, ez még ugye szólhatna teljesítésről, hogy csak a teljesítmény a fontos. De valójában, hát ha visszagondolunk, hogy akár a rendszerváltás előtti hatékonysága a cégeknek hogyan működött Magyarországon, az katasztrófa, és egyébként a magyar cégeknek a hatékonyságán még a mai napig van mit javítani nagyon erősen. És ez összefügg, kapcsolódik azzal, hogy egy vezető a saját személyiségének, a működésének a felelősségét akarja-e látni, látja-e és kezeli-e. Mert nyilván ezt a kultúrát alakítja ki egy cégben. Igen ám, de ugye most már a mesterséges intelligencia forradalmát is éljük. Most már tulajdonképpen, ezt pont a Harvard Business Review-ban olvastam, hogy most már globális turbulenciának hívjuk azt a világot, amiben élünk, hogy bármelyik pillanatban háború robbanhat ki.
Nem hallottam.
Jöhet egy pandémia, klímaváltozás van, krízis van, pénzügyi válság, recesszió jön. Tehát, hogy ezek most már kiszámíthatatlanul jönnek egyre nagyobb intenzitással. Ezt globális turbulenciának hívják, és hogy igazából ebben a működésben most már azok a cégek, meg azok a vezetők lesznek a jövőre nézve sikeresek és adaptívabbak, meg azok tudnak jól ehhez alkalmazkodni, akiknek a személyiségében benne van az a rugalmasság, hogy a hatalmát, ha kell, elengedi, ha kell, a kontrollt egy bizonyos értelemben kiadja. Magyarán ezt azt értem az alatt, hogy mindenkivel egy szervezetben leül beszélgetni, információt gyűjt, nem zárja be magát a torony tetejébe, és gyűjti csak azokat az információkat, amiket ő meg akar hallani, hanem időnként mondjuk végig sétál a gyáron, végig sétál a cégen, és a takarítónőtől is beszélget és információt gyűjt. De leginkább annyira rugalmas a személyisége, hogyha kell, akkor azonnal egy teljesen új, kipróbálatlan irányt is bevállal, a hibázás, meg akár a sikertelenségnek a kockázatával együtt.
Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Szirtes Hajnalka pszichológussal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.